Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Greccio után a következő remeteség, amelyet megtekintünk Varga Kapisztrán atyával, Fonte Colombo. Rajta vagyunk az úgynevezett Camino di Francescon, vagyis a Szent Ferenc nyomába járó zarándokúton, amely Assisitől Rómáig megy. Azt hiszem.
Igen. Kiépítettek itt több ilyen Ferenchez zarándokutat. Az egyik az Alvernától vezet Porciunculába, a másik pedig innét a Rieti völgyből Rómába. A Rieti völgy Szent Ferenc számára egy fontos hely volt, és a Fonte Colombói remetességnek a neve ugye Galamb-forrás, 5 kilométerre Rietitől van, a hegyek között délkeletre. Szent Ferenc két alkalommal is járt itt, egészen biztosan 1223-ban a regulát fogalmazta meg itt, a megerősített regulát, illetve 1225-ben, amikor a szemét kezelték. Ez a két dolog fűződik ide, és éppen ezért a Fonte Colombói remeteséget úgy is szokták emlegetni a ferences legendaírók, mint a ferences sínai hegyet. Ugye, ahogy Mózes kapta a törvényt a sínai hegyen, hogy Szent Ferenc pedig megírta a regulát. Parkolóból belépve egy kis kápolna, a színeváltozást, illetve a mennybe menetelt idézi föl, és azután, ha tovább megyünk, akkor a templomocskának, a Fonte Colombói templomnak a bejáratához érünk. Mellette tudunk belépni a kvadrumba. Belül nagyon szépen van kialakítva az udvara, és jól lehet látni azt, hogy egy egyszerű kerengőbe jutottunk.
Egyszerű, de tágas kerengőbe.
Igen, ez nem olyan kicsi, mint például a Monte Casale, egy pálmafa is van itt bent, jelzi, hogy már azért jó délen vagyunk. A kerengő közepén egy szép kutat találunk, Szent Ferenc szoborral, szóval szépen ízlésesen elkészítve ez is, és ettől kifelé tulajdonképpen em mögött voltak a testvéreknek a cellái. Jelenleg is lakott kolostor, nem is nem csak, hogy lakott, hanem a dél-itáliai provinciáknak, ferences rendtartományoknak itt van a noviciátja. Innét be tudunk menni azt a templomocskába magába. Itt oldalt visszamegyünk a főbejárathoz.
109 kilométerre vagyunk Rómától, legalábbis a gyalogösvény, az arándokösvény táblája azt jelezte. Bejöttünk ebbe a templomba, amely gyönyörű, szép.
Egy nagyon jellegzetesen középkori ferences templom. Egyrészt a méretei alapján, tehát egy kicsi tulajdonképpen. A másik, hogy a szentélye van boltozva, ez egy gótikus boltozat, a hajójában pedig a tetőszéket szépen lehet látni. Ez sokáig gyakorlat volt így a rendben. Jól látjuk a stallumokat az oltár mögött. Most már nincsen fal. Itt úgy, mint amit láttunk Greccióban, vagy Monte Casalén, de valószínűleg valamikor volt, és az oltár, ami most is szembevisézi oltár, valószínűleg ezen a helyen állt a régi oltár is tulajdonképpen. A templomnak más ékessége nem is igen van, mint maga a stallum, aztán a színes üvegablakok eléggé kedvesek, és egy régi keresztet látunk itt jobbkéz felé, Szent Ferenc térdel Jézus lábánál, nagyon szép dombormű, és egy 1600-as évekből származó domborművet, ami szintén itt a regula megírásával kapcsolatban játszódik, ahogy Szent Ferencnek megjelenik az Úr Jézus. Majd, hogyha oda leérünk a regula írásának a helyére, akkor majd ott ezt majd részletesebben elmondom.
Csak annyit, a regula a rend életében olyan, mint egy ország életében az alkotmány, nem?
Ez egy nagyon érdekes dolog tulajdonképpen. Ugye a rendalapítók a rendjeik számára életszabályt írtak. Ez az életszabály az, ami magában foglalja és megfogalmazza a rendalapító igazából lelki tapasztalatát. Tehát úgy kell elképzelni, hogy valamiféle Isten tapasztalat áll, vagy Isten élmény áll minden rendalapító mögött. És utána, amikor társak kezdenek hozzá csatlakozni, akkor ezt mint egy hát írásba is foglalják, tulajdonképpen ezt az éles stílust keresik. A regula ilyen értelemben jelent reflexiót is arra, ami történt az illetővel, és a praktikus szabályokon túl sokkal inkább mai elgondolások szerint, sokkal inkább feladata az, hogy azt az életeszményt, amit az illető alapító közölni akart, hogy azt tartalmazza. Most a ferences regulának 12 fejezete van, nagyon kicsi könyv, ezt nem is említettem, hogy itt a templomban is balkész föl az első ablak alatt ki van téve a regulának egy másolata, ez egy fotó, tehát egy nyomtatott másolat, pápai bullában meg jóváhagyva lett megerősítve 1223. november 29-én. Na tehát, hogy a ferences regulának azonban van egy nagyon érdekes története, mégpedig az, hogy előkerült már most itt az utunk során az 1209-es év, amikor Szent Ferenc is a misszióját indította, és az történt, hogy 1209-ben ment Szent Ferenc, és hagyatta jóvá a reguláját a pápával. Ez nem volt egy egyszerű, és nem volt szokványos dolog. És ez azért több pontot itt azt gondolom le kell szögeznünk. Szent Ferencet erre senki nem késztette, vagy kényszerítette. Nem is kellett volna neki jóvá hagyatnia a reguláját. Ez a regula abban az időben, úgy hívják, hogy az első regula, vagy ős regula, vagy protoregula, a története oda nyúlik vissza, amikor Quinta Vallei Bernáttal elkezdték a közös életet, és akkor a Szent Miklós templomba bementek, hogy fölnyissák az evangéliumot, hogy mit mond nekik az evangélium. Úgy gondolják a kutatók, a 20. század 20-as, 30-as éveiben állt ez a ferences kutatásnak középpontjában, hogy a regula, ez a protoregula, 4-5 hosszabb, rövidebb szentírási idézetből állt tulajdonképpen, amiből néhányat, mint Ferenc kedvenc és alapvető idézetét meg tudunk állapítani, hogy egészen biztosan benne volt. Ezt a regulát hagyta jóvá szóban harmadik Ince pápa 1209-ben. Tehát említettem, hogy erre a szóbeli jóváhagyásra nem lett volna kötelezve Szent Ferenc, élhettek volna jámbor társulatként. Ez egy egyházjogi megfogalmazás, ez szerint a szabályzat szerint, vagy az evangélium szerint továbbra is. Ez a szóbeli jóváhagyás a mai elgondolásaink szerint kisebb vagy kevesebb értékű, mint egy írásbeli megerősítés. De ha belegondolunk, hogy abban az időben a szóbeli kultúra korát éljük még, hiszen például a magyar írásbeliséget is harmadik Béla király rendeli el, hogy ugye, aki 1196-ban halt meg, hogy a kancelláriába beadott ügyeket írásba kell beadni, tehát hogy ez még semmiképpen sem nevezhető mai értelembe vett írásbeli ügyintézés idejének. Ez az egyik. A másik az, hogy a ma is létező egyházügyi kategória, az orákulum vivae vocis, vagyis hogy a pápa tulajdonképpen szóban megerősít valamit, szóban kimondja valamiről, hogy ez helyes, ez jól van, ez tartható, követhető, akkor az meg van erősítve, az ki van mondva, és igazából ez azért fontos nekünk, mert ha belegondolunk, az írás is a kimondott szó megerősítésére szolgál. Tehát ahogyan fejlődik, vagy hogy kialakul ez az írásbeli kultúra, akkor ez azt hozta magával, hogy a szóbeli megerősítést foglalták írásba. És éppen ezért ünnepeltük 2009-ben a rend alapításának a 800. évfordulóját, mert ez a szóbeli megerősítés történt ott. Ez érinti Szent Ferencnek, meg az egyház vezetőinek a kapcsolatát is, olyan módon, hogy említettem már az Effirelli filmet, hogy hát ott az a Guido püspök, nem tudom én, fölgyújtatja a ferencesek templomát, hát nem gyújtathatta föl, mert nem is volt templomuk. Másrészt éppen Guido, az első Guido püspök volt az, aki támogatta Szent Ferencet, és megszervezte Branca Leone bíborossal együtt, hogy harmadik Ince pápa fogadja őt. Ez azért mindenképpen olyan kiváltság volt, ami Ha belegondolok abba, hogy 12 emberről van szó, és a 12 ember számára kér megerősítést Ferenc, ebben van egy másik mozzanat is, amit azért szem előtt kell tartani, hogy úgy tűnik, hogy egy olyan öntudata volt, ami mint egy előre vetített, hogy mint aki birtokában volt annak, hogy milyen kincs az, ami neki osztályrészül jutott, milyen erő az, ami ebben az életben vagy életformában van, és hogy nem vált nevetségessé. Na most, mi lett a Regulának a sorsa? Miért nem ismerjük a protoregulát? Azért nem ismerjük a protoregulát, mert ugye az a néhány szentírási idézet föltehetőleg, azután a 1209 után is a testvérek évről évre összegyűltek a Assisiben, illetve a Porciunkulánál, hogy megbeszéljék, hogy mi történt velük, és akkor időről időre határozatokat hoztak, amivel kiegészítették ezt a protoregulát. Na most a protoregula kiegészítésével egy praktikus oldala is megjelent a regulának, nem csak az ihletet adó szentírási részek, és tulajdonképpen ezzel ez úgy van, mint amikor elavul valami korábbi, és hát föloldódik abban, ami a későbbiekben hozzá lett oldva. Nem érdekelt már olyan értelemben senkit, hogy most mi is volt az eredeti, vagy honnét indult ki, hanem ez szépen mindig újabb és újabb határozatokkal gyarapodott. Milyenekre gondolunk itt? Hát például Szent Ferenc a gondolatvilágában óriási szerepet játszott a negyedik lateráni zsinat pasztorális elgondolása, és azt is látnunk kell, hogy ezeknek a nyomai is ott vannak az életmódot illetően a regulában, de például ilyenekre is gondolhatunk, hogy 1220-ban rendeli el harmadik Honorius pápa, hogy nem szabad átmenni más szerzetes rendbe, másokat se fogadhatnak csak úgy be, hogy noviciátus legyen a rendben, mert addig nem volt, aki csatlakozott hozzájuk, fogadalmat tett, és nyilván jelentkeztek ennek a szabályozatlanságnak az első nehézségei. Nagyon érdekes azután az, hogy ezt a különböző határozatokkal kiegészített. Tehát látjuk tehát, hogy pápai határozatok, zsinati határozat és a rend gyakorlatából eredő határozatok voltak, amelyek kiegészítették a regulát, és ezt mindig úgy emlegették, mint hogy a kisebb testvérek életformája, vita. Szent Ferencnél a vita et regula párhuzamos szó, szinoním jelentésű, tehát amikor arról beszél, hogy nem azt mondja, hogy élete és regulája, hanem életformája és regulája. Na most itt volt egy nagyon érdekes esemény, közben még említettem a negyedik lateráni zsinatot, aminek a szerzetességet érintő határozata is volt, amely kimondta elég durván, hogy a propter nimium diversitatem religiosorum ordinum a szerzetes rendek túlzott sokasága és sokfélesége miatt elrendeli, hogy ezek után, hogyha valaki új szerzetes rendet akar alapítani, és itt a nagyon brutális facere szót használják, csinálni, akkor azt előírják, hogy valamelyik megrévő regulát kell neki átvennie.
És hát volt a ágostoni, meg a benedeki regula, nem abban az időben?
És volt még egy harmadik is.
Melyik?
Szent Ferencé. Tehát ez egy megdöbbentő, mert Szent Domonkos ezért kell, hogy átvegye az ágostonos regulát. És hogy Szent Ferencre nem kényszerítették ezt rá, ez bizonyítja azt az értelmezést, amit említettem, hogy a szóbeli jóváhagyást azt teljes értékű megerősítésnek tartották. Sőt, erre a szóbeli jóváhagyásra a Solet Annuere, a végleges regulát megerősítő pápai bulla is hivatkozik, hogy az az életforma, amit boldog emlékű elődünk, Ince pápa úr erősített meg. Ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy Ferencet ekkor nem kényszerítették arra, hogy valamilyen más regulát vegyen át, és hát ha belegondolunk, ez 6 éven múlt. 6 év nem sok idő. És itt ez megint csak olyan gondviselésszerűen jön az az öntudat, hogy hát akkor ő megy a pápához, és jóvá hagyatja a reguláját. De ez még mindig nem a végleges regula, mert ami aztán írásban fönnmaradt, az úgynevezett meg nem erősített regula, ez egy hosszabb, és a megerősített regula is. Na most nagyon érdekes a regula írásának a története, mert Szent Ferenc 1218-19-ben, nem tudjuk pontosan az évszámot, valószínűleg inkább a 19, a Szentföldre ment. A Szentföld eszme szintén kapcsolatban áll a negyedik lateráni zsinattal, hiszen a harmadik Ince pápa a zsinat megnyitó beszédében erről beszélt, három dolgot említett meg. Abból indult ki a beszédje, hogy vágyva vágytam veletek elkölteni ezt a vacsorát, mielőtt átmegyek ebből a világból atyámhoz. És azt mondja, hogy át kell mennünk Krisztussal, és először is át kell menni egy hadseregnek felszabadítani a Szentföldet, testi értelemben. Át kell mennie az embernek a bűnösből, a bűnbánóba és a megtért állapotba, és át kell mennie a szentségek hatásával. Tehát tulajdonképpen Ince pápa így adott meg egy testi, szellemi, lelki átmenetet, ami nagyon is érthető ez a felosztás, de programot adott nagyon hosszú időre az egyháznak. Szent Ferenc ezt is komolyan véve ment át a Szentföldre, és akkor, amikor hazajött, akkor nem egészen olyan állapotban találta a rendet, mint ahogy szerette volna.
Rendetlenségben találta egy kicsit.
Rendetlenségben találta. Két dolgot, vagy hármat szoktak megemlíteni. Például ilyenek voltak, hogy volt, aki meg akarta alapítani a leprások a tápolóknak a rendjét. Philippus Longus testvér a leprozóriumból egészen a Porciunkulába sétáltatta a leprásokat. Tehát bevitte ilyen értelemben az emberek közé, vagy a testvérek közé. Mások voltak, akik Szent Ferenc akarata ellenére stúdiumházakat, tanulmányi házakat építettek. Ebben az időben építették a Porciunkula bazilika altemplomában ma is látható alapfalakra felhúzott házat, és amikor Szent Ferenc azt mondta, hogy ezt le kell bontani, akkor azt mondták, nem, ezt nem lehet, mert ez Assisi kommunájáé, Assisi város kommunájáé, ez nem a miénk. Akkor utána a helyettesei, Nápolyi György és Nardi Máté, tehát olyan határozatokat hoztak a távollétében, amit Szent Ferenctől teljesen távol állt, hogy teljesen kell tartózkodniuk a húsételektől, és akkor tejet is csak mikor és hogyan lehet. Tehát tulajdonképpen olyan szigorú étkezési szabályokat, amiket Szent Ferenc nagyon egyszerű okból vetett el. Nem azért, mintha örökké húst evett volna, hanem azért, mert azt mondta, hogy aki másokra szorul rá, az nem válogathatja meg, hogy mit eszik. Aki másoktól kapja az ételét, az azt teszi, amit adnak neki.
Igen, tehát ha hoznak egy vaddisznót ajándékba, akkor azt kell
tesszük meg, és nem mondjuk, hogy mi vegetariánusok vagyunk, vagy mert bőtölünk, hanem hát akkor megesszük azt a vaddisznót. Tehát itt látszik azok a pontok, amelyek kivehetők a krónikákból, illetve legendákból, hogy Szent Ferencnek teljesen ellenkező volt az elgondolása, és akkor, mint egy riasztotta a rend pártfogóját, Hugolino bíborost, a későbbi 9. Gergelyt, és itt látszik aztán az, hogy amit szoktak mondani, és ez érinti az ő kapcsolatukat, hogy ez nem egy-egy oldalú kapcsolat volt, hogy rátelepedett a rendre, hanem azt mondta, hogy segítsen neki abban most ezeket a szerinte helytelen irányokat szüntessék meg, állítsák vissza azt a rendet arra a pályára, amit ő szeretett volna. És miután ez megtörtént, egy-két pápai bulla segítségével, noha ő mindenféle pápai kiváltságlevél kérésének ellene volt, lemondott a generálisságról. Óriási botrány, nem? Tehát egy születében lévő rend alapítója lemond a rend vezetéséről. Hozzá kell azért tenni, hogy akkor már megrendült az egészségi állapota is. A Szentföldről hazatérve valami szembetegség ért el, ami elhatalmasodott rajta, és aztán itt éri el majd a kezelésének az egyik érdekes epizódja, de tulajdonképpen lemond. Ezt mindenki érzékelte, hogy ez egy botrány. És akkor azt mondták, hogy jó, lemondhatsz, de akkor írd meg te a regulát. És ez megint egy nagyon jó húzás volt. A regula megírása azonban elhúzódott, és majd Szent Bonaventurának a leírását olvasnám itt föl, amit erről ír. Rendjének széleskörű elterjedése után Ferenc isteni kinyilatkoztatástól felszólítva arra határozta el magát, hogy az Ince pápától jóváhagyott életszabályt utódával, Honoriusszal végérvényesen megerősíteti. Na hát ez az, amiről itt beszéltünk. Látomásában úgy tetszett neki, hogy a földről a legkisebb kenyérmorzsákat is össze kellett gyűjtenie, és a sok őt körülülő éhező testvérnek kiosztania. Midőn pedig a csekély morzsa szemeket félt szétosztani, nehogy véletlenül a kezek közül lehújjanak, hangszólította felülről, Ferenc, készíts a morzsákból kenyeret, és adj az enni akaróknak. Mikor ezt megcsinálta, mindazok, akik nem fogadták jó szívvel, vagy megvetették a kapott ajándékot, legott leprások lettek, megjelölődtek. Fájdalmasan panaszolta másnap a szent férfiú társainak ezeket, hogy nem érti a látomás titkát. A következő nap aztán, amikor éberen imádkozott, az égből ilyen szózatot hallott: Ferenc, az elmúlt éjszaka morzsái az evangélium szavai, a kenyér a szabályzat, és a lepra a bűn. A látomás meghagyása szerint az evangélium tanításának bőségéből összeállított szabályzatot megerősítésének előkészítése céljából igyekezett rövidebbre foglalni. Ezért a Szentlélek sugallatára két társával egy hegyre, ide Fonte Colomboba ment, ahol kenyéren és vízen bőtölve megszövegezte azt, amit neki imádság közben a Szentlélek sugalmazott. Ezt azután a hegyről leereszkedve megőrzés végett a helyettesére bízta, aki azonban néhány nap múlva saját szavai szerint vigyázatlanságból elveszítette. A szent férfiú ekkor ismét a magányba vonult, és az előbbi mintájára, mintha Isten szájából kapta volna a szöveget, azon mód elkészítette és a fennnevezett Honorius pápával pápaságának 8. esztendejében meg is erősítette. E szabály megtartására a testvéreket buzdítva mondogatta, hogy abban semmit sem írt magától, hanem minden úgy, mint azt az ég kinyilatkoztatta neki, és hogy ezt isteni tanúságos bizonyítja, kis idő múlva az élőisten újra nyomta rá az Úr Jézus sebheit, mint egy Krisztus helyettesének pecsétjét a rendszabály teljes megerősítésére és szerzőjének ajánlására. Tehát Bonaventura, tehát tulajdonképpen a regula igazi jóváhagyásának, isteni jóváhagyásának a stigmatizációt tartja. De itt leír egy folyamatot, ezt, hogy hát a helyettese illéstestvérnek, hát illéstestvérőről lenne szó. Azonban nagy kérdés, hogy arról van-e szó, pusztán, hogy elveszítette. Tudnék, a meg nem erősített regulát 1221-ben írta, és 23-ban történt meg a végleges megerősítés. Ez azért túlzás, mert valami mást kell benne látnunk. Mi volt a rendnek a korábbi gyakorlata? Az, hogy a protoregula is azután ki lett bővítve különböző határozatokkal. Valószínűleg úgy kell tekintenünk, hogy az a regula, amit először írt ő, az egy munkadokumentum volt. Ezt a káptalan, meg ő, tehát a nagykáptalanok és ő folyamatos konzultációval váltogatták, megtárgyalták, mi legyen benne. Ez egyébként azért nagyon fontos, mert többféle regula értelmezés is van, és vannak, akik azt mondják, minden Szent Ferenc műve, ugye? Tehát csak, de ez nem így van. Mások azt mondják, mind, mivel ő egy szervezésre képtelen, meg nem tudom milyen embernek, meg egy olyan gügyenek tartják, hogy akkor minden a káptalannak műve. De ez nem igaz. Mások azt mondják, igen, a pápa, meg Ugolino bíboros belebeszéltek. De ez sem igaz. Inkább mindezeknek az erőknek az összejátszásából alakult ki aztán az a forma, amit véglegesen jóvá hagyott Honorius pápa 1223. november 29-én. Egyébként ennek a regulának a jóváhagyásából jött Grecsóba, tehát föl ismét ide a Rieti völgybe.
Fonte Colomboban, az egyik Szent Ferenc által alapított remetességben vagyunk, továbbra is Varga kapisztrán atya a kalauzunk.
Most akkor el is indulunk szépen a templom mellett hátra, hogy megnézzük azokat a helyszíneket, amelyek akkor léteztek. Létezett egy kis kápolna, testvérek cellájával körülötte, és még más mélyedések, barlangok, ahol Szent Ferenc is tartózkodott. A templom mellett egy kaput látunk, Sant'Iorio Romito, tehát Cappella della Maddalena, egy Sacro Specco, a remetességnek a helye ez tulajdonképpen. A templom mellett fokozatosan megyünk lefelé egy ilyen terasz mellett, egy völgy oldalában.
Igen, a hegy szélén van a templom, most látni, hogy
bizony, igen.
Szinte egy szakadék veszi körül.
Hát nem is szinte, hanem
egy szakadék.
Egy szakadék, így van. És rögtön, ahogy megérkezünk, be tudunk menni ebbe az épületbe, de majd visszafelé térünk.
Romitorio di San Francesco. Mi az a Romitorio?
Remeteség,
Romitorio.
És itt látjuk a Fonte Colombo 13., 14. meg a jelenlegi formáját, igen.
Az épület együttes makettjét nézegetjük.
Tehát itt van az elsőben az a magtár, vagy az a gazdasági épület.
A bencés.
A bencés, azután itt van még egy másik épület, és lent van az a Mária Magdolna kápolna, amihez majd mi magunk is igyekszünk. Itt a 14. században lehet megfigyelni, hogy nagyon érdekes módon ehhez az épülethez kapcsolódóan, amikben most vagyunk, később ezt két oldalról, hogy középre, hogy körbezárjon egy kis udvart, két cellasorokkal egészítették ki, és utána ez lett az, amit a templomot fölépítve, aztán végül is kvadrummá, tehát négyszögletű kolostorudvarra bővítettek. Ebből az épületből ki is megyünk most, mert még visszafelé jövet, vissza fogunk ide térni. De jól látszik, hogy ez egy különálló épület, és tulajdonképpen ezek a kis ablakok, amiket itt fölöttünk látunk.
A cellák ablakai?
Ezek a celláknak az ablakai. Itt egy gyönyörű kis kápolna van előttünk. Ez a Mária Magdolna kápolna. Egy kis egyenes homlokzattal, gyönyörű kis ajtócskával, nagyon régi ajtóval.
Kis egy méter magas kis harangtornyocskával.
És belépünk.
Mária Magdolna kápolna.
Igen, és hát azt gondolják, hogy lehet, hogy ez egy bizánci, tehát hogy egy korai 8. századi templom lehet. Nagyon egyszerű, a szentélye egy téglasornyival áll magasabban. Az oltár, ahogy már itt sok helyütt láttuk, egy római oszlop, rajta egy lapos kő körülvéve, és freskók is díszítik. Az ablakban szemben az apszis keleti ablakában egy tau jel van, és ez egy érdekes dolog, a múlt század végén egy földrengés során, ja, ez az ablak be volt falazva, és a földrengés során leomlott a fal, akkor jött.
Akkor fedezték fel ezt az ablakot?
Hogy van itt egy ablak, és az ablak mélyedésbe pedig ide van festve a tau, amit Szent Ferenc aláírásaként is szokott használni. A tau egyébként az a jel volt, amit a keresztesek is magukra vettek, akkor, amikor indultak, tehát nem keresztet rajzoltak, vagy festettek, vagy vartak magukra a keresztesek, hanem a taunak a jelét. Ez a kiválasztottak, megváltottaknak a jele volt. Szemben ezzel az ablakkal három különböző időből származó egyszerű ablakot találunk, és a kápolnának a védőszentje, Szent Mária Magdaléna, a vezeklőknek a védőszentje, tehát nyilván Szent Ferenc ezért is jött ide. Meglepetésünkre mellette egy nagyon elegáns öltözetű szentet látunk, ő Szent Kinga, a mi Szent Kingánk, Kunigunda, tehát Kunigundé ki lehet venni a leíratot, tehát ez Szent Kinga.
Hogy került ide? Mert ő Clarissa volt azért?
Igen, mert itt a szemben lévő falon pedig Szent Klára freskója található éppen. Nem tudom, és nem tudjuk azt sem, hogy milyen freskók díszítették az évszázadok során. Az apszisban pedig egy gyönyörű pantokrátort látunk. Pantokrátor Krisztus mellett aztán a szűzanya, a kis Jézussal, és a másik oldalon gondolom az apostolok közül lehet ott valaki. Ezt nem tudjuk pontosan kivenni. Hát szóval ez egy nagyon megható, bájos egyszerűségű kápolna, ami egész biztosan létezett már Szent Ferenc korában is, és az akkor elszórtan álló remete barlangok, amikor a testvérek laktak, ide jártak a közös imádságra a testvérek. Ezt mindenütt máshogy is így gyakorolták. Vagy úgy volt, hogy egy cella volt az imádságnak a helye, vagy hogyha volt egy ilyen kápolna a közelbe. Ez még kisebb, mint a porciunkula kápolna.
Hát igen, ez lehet egy 5 méter hosszú és 3,5 méter széles.
Igen, igen. Na most a hagyomány szerint Szent Ferencnek a cellája az jóval lejjebb volt, tehát itt tulajdonképpen alattunk, és Szent Ferenc a remetességeket olyan helyre építette, és olyan helyre telepítette, ahol nagyon szép kilátás volt. Itt is azért a jó időben lehet látni az Abruzzókat is, hát most éppen csak a völgybe láthatunk, és megyünk le a Szent Ferencnek a meg Leó testvérnek a barlangjához. Most érdekes, még közben azért annyit érdemes megemlítenünk, hogy úgy gondolták a kutatók korábban, hát Szent Ferenc ugye olyan kicsi, egyszerű volt, és hát akkor úgy gondolták, hogy Szent Ferencnek volt valami elgondolása, hogy hát meglátott valamit, és akkor hozta magával Leó testvért, aki ugye leírta, meg Speyeri Cézár testvért, aki a Szentírásban nagyon-nagyon járatos volt, és hát akkor a szentírási idézetekkel, mint egy így földíszítették. Csak hogy azért fölfigyeltek, hogy hát ez hogy is van ez, valójában ezt nem mondhatjuk, mert észreveszik mostanában a kutatók, és valószínűleg ez lesz egy új iránya a Szent Ferenc írásainak, iratainak a kutatására, hogy azok a szentírási idézetek, amelyeket a regulában találunk, azok Szent Ferenc más irataiban is, az intelmekben is, vagy másban is milyen hihetetlenül fontosak voltak, és gyakran előfordulnak. Ez azt is jelenti, hogy Ferencnek központi, fontos gondolatai voltak ezek, nem pedig, tovább megyünk le a lépcsőn, nem pedig holmi felcicomázása a regulának, vagy Szent Ferenc gondolatainak. És ez alátámasztja az is, amit mondtam, hogy a protoregula eredetileg egy szentírás idézetekből összeállított írás vagy gyűjtemény volt. Tehát nyilván itt azért arról van szó, hogy Ferenc központi szentírási ihletettségű gondolatai találjuk itt. Utunk során először egy kis Szent Mihály kápolnához érkeztünk. Ez későbbi.
Tehát a szikla oldalában vagyunk. Nagyon szép kápolna, Szent Mihály kápolna. Igen. Barlangtól.
Egy barlangnak van egy előfal építve, és Szent Ferenc nagy tisztelője volt Szent Mihálynak, tehát ő maga is járt Monte San Angelon, tehát a Gargánói hegyfokon, és ez az egész úgy látszik, hogy ez egy boltozat van ide rakva szépen ebből a környéken lévő szerves mészkőből, és egy előfal, kicsi ablakokkal, egyszerű oltárral, oltárlappal. Ez az a hely, ami fölött, tehát ahol most vagyunk, ez a Szent Ferencnek a barlangja.
Fölött van?
Fölött vagyunk, igen, igen.
Van egy pici harang Szent Mihály kápolnájában. A szakadék peremén vándorlunk.
Itt tulajdonképpen kívülre a Szent Mihály kápolna külső oldalára léptünk. Itt látszik az hatalmas nagy mészkőfal, amire az egész kolostor tulajdonképpen épült, és megyünk le egy külső lépcsőn a Szent Ferenc barlangjába.
Tulajdonképpen Szent Ferenc a barlangászok védőszentje is lehetne, mert annyi helyen volt kis barlangja. Csak görbe tartással lehet oldalra görbülve haladni ezen a szikla hasadékon, amely Szent Ferenchez vezet.
Na most, hát itt szépen látszik egy boltozat, tehát nyilván körülbelül innét járhatott ő ki is be, és hát kérdezted odafönt a templomban, hogy van nem érted, hogy mi van azon a domborművön.
Igen.
Most ha benézel, itt ebben a
kis ablakocska,
itt egy kis épület van, mind a három oldalról, vagy három oldalról rácsos ez az ablak, és nézd meg, hogy a bedobált papírokon, amiken valószínűleg ilyen kérések, vagy nem tudom, mik lehetnek megfogalmazva, azon kívül egy fatörzs darabot látsz. Az előbbi Szent Bonaventurától is idézett leíráshoz kapcsolódik ez a hely, mert azt mondják a legendák, bizonyos értelemben folytatva itt azt a bonaventurai gondolatot, vagy részletesebben kifejtve, amit olvastunk, hogy Illés testvér elveszítette a regulát. Valószínűleg ez már egy későbbi hagyomány. Az történhetett, hogy amit más legendák írnak le, hogy Illés testvérhöz oda mentek más testvérek, és mondták neki, hogy halljuk, hogy ez a Ferenc testvér regulát ír nekünk. És ez mutatja azt, hogy lehetett a korábbi készülése. De attól félünk, hogy túl szigorú lesz, és nem akarjuk. Ezért azt mondják neki, menj el és mondd meg neki, hogy nem akarjuk, hogy szigorú regulát írjon, és nem akarjuk, hogy ő egyedül írja ezt a regulát. De azt mondta Illés testvér, ugye, és itt jön ez a történet, ugye, hogy ráfogták, hogy elveszítette, és hogy nem véletlenül, hogy ő egyedül nem megy. Menjenek vele, hogyha akarják. És akkor eljöttek ide, nyilván vagy lentről nem tudtak jönni, csak innét föntről, Szent Ferenc pedig itt időzött, és hát nagyon meglepődött, amikor kiszólították, tűnik Leó testvérnek egy kicsit följebb van itt is a cellája, vagy barlang mélyedése, tehát nyilván az is jelentett, hogyha valaki Szent Ferenchez akart jönni,
csak Leónát
jöhetett, és hát ő kiáltott neki, és amikor meglátta a testvéreket, azt mondja, hogy kijött a cellájából, vagyis innét, ahol most állunk, és hát mit akarnak ezek a testvérek? És elismételték neki. Illés testvér azt mondja, ezek a testvérek hallották, vagy tudják, hogy te most írod a regulát, és attól félnek, hogy túl szigorú lesz az a regula. Azt mondják, ezt írhatod magadnak, de nekünk nem. Mert attól félünk, hogy túl szigorú lesz, nem tudjuk megtartani. Hát Szent Ferencet ez nagyon elkeserített, tehát érthető is azért. És akkor felsóhajtott, hogy Uram Jézus, megmondtam neked, hogy nem fognak nekem hinni. És akkor itt állt egy fa, és a fának a tetején jelent meg az Úr Jézus, és azt mondta, más legendák szerint ugye egy szózat hallatszott, hogy Ferenc, mondtam, hogy ebben a regulában semmi sincs, ami a tiéd, minden, ami benne foglaltatik, az tőlem van. És éppen ezért azt akarom, hogy így tartsák meg a regulát, és akkor itt a legendák hozzák, színeglosszám, ad litteram, magyarázat nélkül, szó szerint. Nyilván ezek a később értelmezéseket magyarázzák, és hát erre persze nagyon megrettennek a testvérek, hogy mi ez a hang, ja, és azt mondja, hozzáteszi a hang után, hogy hát Jézus, hogy aki pedig nem akarja megtartani, az távozzék a rendből. Szent Ferenc azt mondja, hogy akarjátok, hogy megismételtessem.
Tehát ezt a társak is hallották, nem csak Ferenc ezt a jelenést?
Persze, igen. És hát ennek az emlékét őrzi ebben a kis épületben lévő fának a maradványa. Tehát pontosan, még hogyha ez egy durvának tűnő történet is, a regula keletkezésre, nem így képzelünk el, hogy egy rendalapító így ír egy regulát, minden esetre rámutat arra a dialógusra, teljesen mindegy, hogy milyen formában zajlott ez, de ami a rend többi tagja meg ő közötte is történt. Na, így érthető aztán az, hogy Ferenc azért bizonyos értelemben fájdalmas lelkiállapotba is került, pontosan ezek miatt a történések miatt, hogy sokan gondolták, hogy ez nem megvalósítható, nem élhető, tehát hogy akkor miért léptek be a rendbe? Hát azért, mert valamiképpen mégiscsak volt bennük valami jó, vonzónak gondolták, meg vonzónak találták ezt az életformát. De hát az emberi gyöngesség aztán ilyen kettős viselkedésekben mutatkozik meg.
Én a kapucinusoktól kaptam egy magyar kiadású kis regulát, amely mindig ott volt a habitusuk zsebébe, és tehát egy nagyon pici kis könyvecske, egy 80 lapos könyvecske, de egy gyufáskatuján. Én nem tudom, neked is volt-e, van-e?
Itt van ez a zseb, tulajdonképpen ez itt belül.
Igen?
Ez arra való lenne, hogy a regula...
De ott most nincs benne.
De nincsen benne. Úgy gondoljuk, hogy jobb, nem biztos, hogy betű formájába kell magunkkal hordanunk. Lehet,
bizony, de ez arról a reguláról van. Szó, az a regula született itt.
Így van.
Hol van Szent Ferenc cellája? Ez a folyosó szakasz?
Tulajdonképpen igen.
Följebb jöttünk Leó testvér barlangjához.
Most azért, ha ezt megnézed, ez egy olyan 2-3 méter hosszúságú üreg, alattunk a szakadék, és előtte semmi, tehát ebben azért nem lehetett se lakni, se imádkozni, se semmi, tehát azért ezt úgy kell elképzelnünk, hogy vagy lefelé folytatódott még valahogy, vagy pedig itt volt valami azóta elpusztult rész, illetve egész biztos, hogy elője legalább ágakat, vagy gerendákat tettek, hogy azért az eső ne verje, tehát hogy minimális lakóhelyet adja nekik.
Végül is itt forrott ki az az alap, amely 800 éve ezt a közösséget mederben tartja.
Így is lehet mondani, hogy itt forrott ki, de szóval én nem egészen így gondolom, mert a kiforrása azért az egy hosszabb folyamat volt. Inkább azt mondom, hogy itt tett Szent Ferenc pontot az íre. Tehát inkább, hogy itt teljesedett be, itt fogalmazódott meg, mert amikor a regulát aztán jóvá hagyta a harmadik Honorius pápa, bekerült a Corpus Jurisba. Tehát pontosan ez lett az egész regula értelmezésnek a legnagyobb nehézsége, hogy a rend még nem mutatott egy kiforrott állapotot, még voltak változások. Ezeket a változásokat ott érzékelhetjük, és Szent Ferenc is egész biztosan érzékelte, hogy bizonyos témák előkerülnek a regulában, és előkerülnek a végrendeletben is. Szent Ferenc már nem tudta módosítani az egyszer a pápa által jóváhagyott regulát, mert egyház jobb lett. Nem maradt más megoldás számára, mint hogy magyarázza, értelmezze bizonyos dolgokat, de értelmezni viszont kellett, mert az élet menete azt tette szükségesen.
A rend terjedése például. Létszámban is, meg földrajzi értelemben is,
igen,
például.
Igen, és ugyanakkor pedig ő meg megtiltotta, hogy ne értelmezzék. Tehát ez egy nagy súlyos konfliktus volt, hogy most akkor mit csináljunk. Ez egy érdekes szituáció, tulajdonképpen egy feszültséget eredményezett, ami jó ideig elhúzódott a rendben, de hát nem szabad félnünk attól, hogy kimondjuk, hogy, és ez nem csökkenti Ferencnek az életszentséget, de az ő személyéből, vagy személyiségéből adódó feszültség is tulajdonképpen, mert hát itt ilyen ellentmondásos dolgok vannak. Nyilván érthető, hogy mit, mikor és miért mondott, de tulajdonképpen ő maga szűkítette le a regula értelmezésének a lehetőségét. Ezek a változások egyébként például ilyenek, hogy a testvérek nem csak hogy elterjedtek szerte, hanem letelepedett életformát, helyhez kötött életformát kezdtek folytatni. Tehát például azt mondja az egyik helyütt, hogy ne fogadjanak el a megerősödött regulában, ne legyenek templomok, és semmit sem mondjanak magukénak. A végrendeletben 3 évvel később azt írja, hogy lakóhelyeket és kis templomokat csak akkor fogadjanak el a testvérek, hogyha ez megegyezik életformánkkal. Tehát itt látszik az, hogy...
Tehát megenyhült.
Nem tudott mit csinálni.
Igazodott a realitáshoz.
Így van, mert ez a realitás volt, tehát hogy nem lehetett tovább fenntartani bizonyos.
Ugyanígy azt is az ellen is volt annak idején, hogy egyetemi tanszéket elfoglaljanak, vagy teológiát tanítsanak az elején.
Az egy kicsit más volt, amint említettem, tehát hazajöve a Szentföldről, Pietro di Staccia nevezetű testvér Bolognában fölállított egy stúdiumházat, amit Ugolino bíboros épített, és hát nyilván az a kérdés merül itt föl, hogy ha Ferenc azt akart, hogy a testvérek prédikáljanak...
Ahhoz tanulni is kellett.
Ahhoz szükségszerűen tanulni kellett. És akkor viszont hogy legyen ez is? Az a döbbenet, hogy Pietro di Staccát megátkozta, azt mondta, te vagy az, aki lerontod az, amit én, vagy az Isten művét. Ezt a stúdiumházat, ahol a skolasztika akkori rendszere, meg módszere szerint tanítottak, szétzavarta, és csak így érthető meg, hogy néhány évvel később Szent Antalnak ír egy levelet, az egyik teljesen személyes hangú levele, 3 sor, ami így hangzik, hogy Antal testvérnek, az én püspökömnek, Ferenc testvér üdvöt kíván. Megelégedésemre szolgál, hogy a testvéreknek előadásokat tartasz a szent teológiából. Vigyázni kell azonban, hogy az áhítat és imádság szellemét ki ne olcsd, vagy ez többféleképpen is érthető, ahogyan ezt regulánkban is olvashatjuk Isten veled. Tehát Ferenc egy másfajta képzést, másfajta teológiai tanítást vagy stúdiumot képzelt el, mint az akkori skolasztikában ment, és nyilvánvaló egyébként, hogy jó úton járt, mert különben miért szerették volna a ferencesek prédikációit, és Szent Antal miért lett volna olyan népszerű. És ezt a népszerű és elfogadott és szent életű és művelt prédikátort, őt bízta meg a teológia tanításával, mégpedig azért, mert teljesen pontosan látta, hogy Szent Antal esetében az életszentség és a tudás nem válnak el egymástól. Mondhatnám Fides et Ratio.
Második János Pál pápa enciklikájának a címe.
Van.
De Antal püspöknek szólítja, de nem volt püspök, ez inkább megbecsülésnek
van,
a kifejezése,
persze,
jutatása.
Persze,
ugye?
Persze, így van, ez egy ilyen túlzó, kedveskedő megbecsülés, de jól látszik a kettőjük kapcsolata ebből, és az, hogy tényleg, hogy mit gondolt, hogy milyennek kell lenni egy teológusnak.
Ahogy itt megyünk föl, ebbe az épületbe, amire ki van írva, hogy romitória, vagyis remetesség, itt látjuk a makettjét tulajdonképpen ennek az egész helynek, és látszik az is, hogy még lejjebb menve, itt találjuk a forrást, a névadó forrást.
A Fonte Colombot?
Így van, tehát a galamb forrást. Egy szerpentinen lehet ide följönni, és az volt a kérdésed előbb, hogy valami hogyan közelítették meg. Hát ott van a Szent Mihály kápolna. Ezen a szerpentinen abba az irányba is el lehet, vagy el lehetett menni, de akkor is még továbbra is kérdés maradt, hogy viszont akkor a Mária Magdolna kápolnához hogy mentek?
Egy kis terepasztal készült, hogy bemutassa ezeket a rejtelmeket.
Na, följöttünk ide az emeletre, és ez a rész egyébként a kolostorban, kolostoron belül is a remeteség. Tehát itt laktak azok, akik a remeteségnek adott életforma szerint éltek. Alvernán is azt láttuk, hogy van egy konvent, tehát a rendháznak a közösség, és vannak, akik remete életet éltek. Ehhez az épülethez egyébként kötődik Szent Ferenc második itt tartózkodásának a története. 1225. júliusában, a stigmák után, stigmatizáció után tért vissza ide Fonte Colomboba, mégpedig azért, mert abban az időben hónapokon át Rietiben tartózkodott a pápai udvar, és arra vették rá, hogy kezeltesse a szembaját. Perugiai legenda írja, idézem. Amikor elérkezett a szembetegségének gyógyítására alkalmas idő, történt, hogy Szent Ferenc elment arról a helyről, jól lehet a szeme nagyon beteg volt. Fején nagy kapuciumot viselt, amit a testvérek csináltak neki, és gyapjú meg lenszövet ruhát a szeme elé lelógó kapuciummal, mert a nappali világosságot nem bírta elviselni a szembetegsége miatt rátörő nagy fájdalmaktól. Kísérői lóháton vitték el a Fonte Colombói remeteségbe Rieti közelébe, hogy egy bizonyos Rieti orvossal konzultáljon, aki ismerte a szembetegségek gyógyításának módját. Mikor az orvos odajött hozzá, megmondta Ferencnek, hogy égetést akar végezni rajta, állkapcsa fölött egészen a betegebbik szemének szemöldökéig. De Szent Ferenc nem akarta, hogy elkezdjék a kezelést, csak akkor, ha Illés testvér megjön. Mint hogy várta, de nem jött, mert sok elfoglaltsága miatt nem jöhetett, ő is tétovázott a kúra elkezdésében. A sürgető szükség miatt azonban, meg főként az osztriai püspök úr és a miniszter generális iránti engedelmességből elhatározta, hogy engedelmeskedik nekik, bár eléggé nehezére esett a magával való ilyenfajta foglalatosság. Ezért akarta, hogy a miniszter generális kezdeményezze a dolgot. Történt pedig, hogy egy napon megjött az orvos magával hozva a vasat, amelyel a szembetegség gyógyítására az égetést szokta végezni. Tüzet rakatott, hogy fölhevítse, s miután a tűz lángra lobbant, beletette a vasat. Szent Ferenc közben lelkének megerősítésére, hogy ne féljen olyan nagyon, így szólt a tűzhöz. Tűztestvérem, előkelő és hasznos vagy a fölséges teremtményei között. Légy hozzám udvarias ebben az órában. Régen te is szerettelek, és ezután is szeretni foglak az Úr szerelmért, aki téged teremtett. E teremtőnket is kérem, aki alkotott, mérsékelje annyira hevedet, hogy elbírjam viselni. Majd az imádságot befejezve keresztet vetett a tűzre. Mi pedig, akik vele szoktunk lenni, írja a három társ, minnyájan szétfutottunk. Az iránta érzett szánalom és szeretet miatt. Egyedül az orvos maradt vele. Az égetés megtörténte után azonban visszatértünk hozzá, ő pedig ezt mondta nekünk. Gyávák és kicsinyhitűek, miért futottatok el? Igazán mondom nektek, semmi fájdalmat nem éreztem, se a tűzhevét. Sőt, ha az égetés nem sikerült volna jól, akkor égesse meg még jobban az orvos. Ezen nagyon elcsodálkozott az orvos, és nagy csodának tartotta a történteket, mert Szent Ferenc egyáltalán meg sem mozdult. Így szólt a doktor. Testvéreim, mondom nektek, hogy nem csak érte, aki gyönge és beteg, hanem aki erős és egészséges, azért is aggódnék, hogy ilyen komoly égetést képes elviselni, mert egy némely dolgot már tapasztaltam. Az égetés ugyanis hosszú volt, a fülcimpájánál kezdődött, egészen a szemöldökéig tartott, a sok váladék miatt, ami éjjel-nappal sok éven át állandóan folyt a szeméből. Ezért volt ugyanis szükséges ennek az orvosnak a tanácsa szerint, hogy a fülcimpától a szemöldökig minden eret elzárjanak, bár más orvosok véleménye szerint az egész ártalmas volt neki. Mint ahogy ez már be is bizonyosodott, mert semmit sem használt. Hasonlóképpen egy másik orvos is mindkét fülcimpáját átjuggasztotta, de mégsem használt neki semmit.
Ó, szegény Ferenc, mennyi gyötörték, de az az üzenete ennek a történetnek, hogy akkora hite volt Ferencnek, hogy a tüzet is megszelítette.
Igen. Hát itt az a korabeli orvoslási mód, ez egy állítólag egy arab eredetű orvoslási mód volt, elképesztő dolog volt, és az orvosnak a háza egyébként, vagy a lakóhelye Rietiben mind a mai napig megvan.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Szent Ferenc nyomában, Rieti környékén, Fonte Colomboban jártunk. Varga Kapisztrán ferences egyháztörténész volt a kalauzunk. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.